A Robertson család 38 napig életben maradt a tengeren. Bleeg, a híres, fellázadt Bounty kapitánya és számkivetett társai 47 napig életben maradtak. Stephen Callahan 76 napig. Owen Chase, akinek a bálna által elsüllyesztett Essex bálnavadász hajóról szóló beszámolója ihlette meg Herman Melville-t, 83 napig életben maradt két matrózzal. Útjukat csak egy hétre szakították meg egy barátságtalan szigeten. A Béli család 118 napig életben maradt. Hallottam egy, azt hiszem Poon nevű koreai kereskedelmi matrózról, aki 173 napig életben maradt a csendes óceánon az 1950-es években. Én 227 napot éltem túl. Ennyi ideig tartott a megpróbáltatásom, több mint 7 hónapig. Állandóan ügyködtem, mindig találtam tennivalót. Az egyik kulcsa volt ez a túlélésemnek. Egy mentőcsónakon, meg egy tutajon is folyvást adódik valami tennivaló. Egy átlagos napom, ha lehet ezt a fogalmat egy hajótörötre alkalmazni, így telt. Napkeltétől kora délelőttig felébredés, ima, reggeli Richard Parkernak, a tutaj és a mentőcsónaknak általános átvizsgálása, különös figyelemmel minden kötére és csomóra, a szolár desztillálók beállítása, letörölni, felfújni, vízzel feltölteni, reggeli és az élelmiszer készlet szemrevételezése, horgászás és a hal előkészítése, kibelezni, lepikkelyezni, hússikokat zsinórra akasztani, hogy kiaszalódjanak a napsütésben. Délelőttől késő délutánig, ima, könnyű ebéd, pihenés és pihentető tevékenység, írni a naplóba, megvizsgálni a varrasodásokat és horzsolásokat, kezelni a szereléket, kutakodni a ládában, megfigyelni és tanulmányozni Richard Parkert, leszedni a húst a teknős béka csontokról, stb. Késő délutántól kora estig. Ima, horgászat és halak előkészítése, az aszalódó húscsikok megvizsgálása, átfordítani, levágni a rohadó részeket, vacsora előkészítése, vacsora magamnak és Richard Parkernek. Napnyugta. A tutaj és a mentőcsónak általános átvizsgálása, ismét a kötelek és csomók, a párlat begyűjtése a szolár desztillálókból és tárolása, minden étel és felszerelés elrakása, felkészülés az éjszakára, ágyat vetni, biztos helyre tenni a tutajon a jelzőrakétákat, hát ha jön hajó, az esőgyűjtőket, hát ha jön eső. Éjszaka, nyugtalan alvás, ima. A délelőttök rendszerint jobbak voltak, mint a késő délutánok, amikor az idő üressége érezhetőbbé vált. Sokféle esemény befolyásolhatta ezt a napi rendet. Az eső bármikor, nappal vagy éjszaka, abba hagyathatott velem minden más foglalatosságot, mert amíg esett, feltartottam az esőfogókat, és lázasan igyekeztem elraktározni a zsákmányt. Egy teknősz látogatása ugyancsak alaposan felborította a menetet. És Richard Parker. Persze állandó zavart jelentett. Kiszolgálni őt olyan feladat volt, amelyet egy pillanatra sem hanyagolhattam volna el. Nem nagyon tartott semmilyen napi rendet az evésen, iváson, alváson kívül, de olykor kimozdult letargiájából és végigkószált a területét, és házsátosan neszezett. Hál' Isten, a nap és a tenger gyorsan elfárasztotta, visszahúzódott a ponyva alá, hogy megint az oldalára vagy elnyúlva a hasára feküdjön, fejét összekulcsolt mellső lábaira támasztva. De vele foglalkozni többet jelentett puszta szükségszerűségnél. Órákat töltöttem a megfigyelésével, mert szórakoztatott. A tigris mindig lenyűgöző állat, és még inkább az, ha egyetlen társa az embernek. Eleinte állandóan valamilyen hajó után pásztáztam a tengert, kényszeredetten. De vagy 5-6-7 elteltével csak nem teljesen abba hagytam. És azért maradtam életben, mert szándékosan felejtettem. A történetem egy naptári napon 1977. július 2-án kezdődött, és egy naptári napon 1978. február 14-én fejeződött be. De közbül nem volt naptár. Nem számoltam a napokat, vagy a heteket, vagy a hónapokat. Az idő illúzió, amely csak nyugtalanítani tud. Ezért maradtam életben, mert még az idő fogalmát is elfelejtettem. Csak az eseményekre, találkozásokra, napirendre emlékszem. Jelzőkarókra, amelyek itt-ott kiemelkedtek az idő tengeréből, és belevésték magukat a memóriámba. A kilőtt rakéták szaga, és a hajnali imák, és a megölt teknőcök, és az algák biológiája például. És még sok minden. De nem tudom, hogy sorba tudnám eszedni. Összegabolyodva jönnek elő az emlékeim. A ruhám szétfoszlott. A nap és a só áldozatává vált. Először vékony lett, mint a géz, aztán szétszakadozott, míg már csak a varratok maradtak meg. Végül a varratok is széthasadtak. Hónapokig anyaszült mesztelenül éltem, csak a síp lógott egy madzagon a nyakamban. A sós vízi keléseket, vöröseket, dühötteket, elcsúfítókat, a nyílt tenger lepráját a víz hozta rám, amelyben áztam. Mikor kifakadtak, a bőröm rendkívül érzékeny volt. Ha véletlenül megdörzsöltem egy nyers sebet, annyira fájt, hogy elakadt a lélegzetem, és felkiáltottam. Természetesen ezek a kelések testemnek azon a részén fejlődtek ki, amely a legtöbbször lett vizes, és amely a leggyakrabban használódott a tutajon, vagyis a fenekemen. Voltak napok, amikor alig találtam olyan testhelyzetet, amelyben pihenni tudnék. Az idő és a napsütés begyógyította a gyulladást, de a folyamat lassú volt, és új hólyagok jelentek meg, ha nem maradtam száraz. Órákon át próbáltam kibogozni a túlélési kézikönyv hajózási passzusait. Bőségesen kaptam egyszerű magyarázatokat a tenger kínálta táplálékról, de a kézikönyv szerzője eleve adottnak vette a tengerhajózás alapismereteit. A hajótörött elképzelése szerint tapasztalt tengerész volt, aki kezében iránytűvel, térképpel és szextánssal tudja, hogyan került bajba, ha azt nem is, hogyan kerülhet ki belőle. Mindez eféle tanácsokkal járt. Ne feledd az idő távolságát is. Nem ulaszd el felhúzni az órádat. Vagy a szélességi fokot az ujjunkkal is felmérhetjük, ha szükséges. Volt órám, de most már a csendes óceán fenekén pihent. Akkor vesztettem el, amikor a csimkám elsüllyedt. Ami a hosszúsági és szélességi fokokat illeti, az én tengerészeti ismereteim arra korlátozottak, ami a tengerben élt, és nem terjedtek ki semmire, ami a felszínén mozgott. A szelek és áramlatok rejtélyek voltak számomra. A csillagok semmit sem mondtak. Egyetlen csillagkét nevét sem tudtam. A családomat egyetlen csillag vezérelte, a nap. Korán feküdtünk, és korán keltünk. Életem során sokszor volt részem gyönyörű csillagos éjszakákban, amikor csupán két színnel és a legegyszerűbb stílusban a természet a legnagyszerűbb képeket festi fel, és engem eltöltött a családunknak és a jelentéktelenségnek az az érzete, amit mindnyájan átélünk néha, és világos útbaigazítást is kaptam a látványtól, de lelki és nem földrajzi értelemben. Halvány fogalmam sem volt róla, hogyan szolgálhatta az éj égbolt úti térképként. Hogyan segíthetnének a csillagok, bárhogy ragyognak is útba igazítani engem, ha maguk is mozognak. Feladtam a megfejtés reményét. Bármi tudásra tennék is szert, használhatatlan lenne. Semmi lehetőségem nem volt, hogy irányítsam utamat. Sem kormánylapát, sem vitorlák, sem motor. Pár evező volt ugyan, de izomerő kevés. Mi értelme kitervelni egy útvonalat, ha nem tudom követni? És ha követhetném is, honnan tudjam, merre induljak? Nyugatra, vissza oda, ahonnan eljöttünk? Keletre, Amerikába? Északra, Ázsiába? Délre, a hajózási útvonalak felé? Mindegyik egyformán látszott rossz és jó iránynak. Így hát sodródtam. A szelek és áramlatok döntötték el, hová megyek. Az idő távolsággá alakult át, mint minden halandó számára. Az élet útján vándoroltam, és más tevékenységre használtam az ujjaimat, nem a szélesség méregetésére. Később megtudtam, hogy egy keskeny úton jártam, a csendes óceán egyenlítői ellenáramán. Többféle horoggal, többféle mélységben, többféle halra horgáztam, a mély tengeri nagy horgoktól és sok nehézségektől kezdve a felszíni, apróbb horgú és csak egy-két ólommal súlyozott horgászatig. A siker lassan jött, és amikor jött, nagy örömömre szolgált, de az erőfeszítés nem állt arányban a jutalommal. Az órák lassan teltek, a halak kicsik voltak, és Richard Parker örökké éhesnek látszott. Végül a szigonyok bizonyultak a legértékesebb halfogó eszköznek. Három összecsavarható darabból álltak. Két csőrészből, ezek adták a nyelet, az egyiknek öntött műanyag fogantyúja volt a végén, rajta karika, hogy ki lehessen kötni. Valamint a fejből, vagyis a horokból, melynek hajlata 5 centis lehetett, és szakállas tűhegyben végződött. Összerakva másfél méter hosszúak voltak, könnyűek és erősek, akár egy kard. Legelőször a nyílt vizen vadásztam velük. Leengedtem a szigonyt, vagy 1 méter 20 centire, néha egy halat is tűztem a hegyére, csalinak. És vártam. Vártam órák hosszat. A testem úgy megfeszült, hogy már fájt. Amikor egy hal a megfelelő pontra ért, teljes erőből villámgyorsan felrántottam a szigonyt. A gyakorlat megtanított rá, hogy jobb, ha akkor sújtok le, amikor esélyem van a sikerre, mint ha vaktában csapkodok, mert a hal is okul a tapasztalatból, és ritkán esik kétszer ugyanabba a csapdába. A szerencsém volt, a hal szabályszerűen fennakadt a horgon, és én magabiztosan kiemelhettem. De ha egy nagy halnak a hasába vagy a farkába döftem, sokszor csak tekeredett egyet, és eliszkolt. Ilyenkor persze könnyű prédája lett más ragadozóknak, és nekem nem állt szándékomban eféle ajándékokat osztogatni. Épp ezért a nagy halaknál a hasírésre céloztam, a kopoltyújuk és az oldaluszonyuk alatt, mert ilyenkor a hal ösztönös reakciója, hogy felfelé úszik, el a horoktól, vagyis abba az irányba, amerre én húzom. Így esett, hogy néha alig karcoltam csak meg, s a hal egyenesen a képen beugrott a vízből. Hamar levetkőztem a tengeri élet érintésével szembeni undoromat. Semmi finomkodó haltakaró úgy. A vízből kivetődő hallal egy éhes fiú nézett szembe, aki minden kecmec nélkül el akarta őt kapni. Ha úgy éreztem, hogy a szigony gyengén tart, elengedtem. Sosem felejtettem el odakötni a nyelét a tutajhoz, s két kézzel kaptam a halért. Az ujjak, ha még oly tömpék is, sokkal fürgébbek a horognál. A harc gyors és ádáz volt. A halak sikosak voltak és elkeseredettek, de én ugyanolyan elkeseredett voltam. Bárcsak annyi kezem lett volna, mint rugának, 2 a szigony fogásához, 4 a hal megmarkolásához, és 2 a balta forgatásához. De hát 2-vel kellett beérnem. Szemekbe nyomtam az ujjaimat, kopoltyukba dugtam a kezeimet, puha gyomrokat zúztam össze a térdemmel, farkakba vájtam bele a fogaimat, bármit megtettem, hogy leszorítsam a halat, miközben a baltáért nyúlok és lecsapom a fejét. Időjártával, a tapasztalatok szaporodásával jobb vadász lettem, merészebb és fürgébb. Ösztön megérzést fejlesztettem ki azzal kapcsolatban, amiket tennem kellett. Jóval nagyobb sikert értem el, amikor bevetettem a rakományháló egy részét is. Halászhálóként semmit sem ért, túlságosan merev és nehéz volt, a szemei nem elég aprók. De csapdának remekül bevált. A vízben voltatva ellenállhatatlan csáberővel hatott a halakra, főleg amikor kissé benőtte a hínár. Az állandó területhez szokott halak ezt választották otthonukor, a gyorsak pedig, a cikázók, az aranymakra halak lelassítottak, hogy szemügyre vegyék az új fejleményt. Sem az állandó lakosok, sem a vendégek nem sejtették, hogy egy szigony van elrejtve a szemek között. Voltak napok, ritkán sajnos, amikor annyi halat zsákmányoltam, amennyit csak akartam. Ilyenkor sokkal többet vadásztam össze, mint amennyit meg tudtam enni, vagy ki tudtam rakni száradni. Egyszerűen nem volt elég hely a csónakban. Sem zsinóra tutajon, hogy olyan rengeteg aranymakra, repülőhal, csuka, sügér és makra szeletet megszárítsak. Sem a gyomromban, hogy megegyek. Amennyit tudtam, megtartottam. A többit nekiadtam Richard Parkernek. A bőség napjaiban annyi halat összemarkoláztam, hogy szinte csillogott a testem a sok ráragadt pikkelytől. Úgy viseltem ezeket a fény és ezüst foltokat, mint tilakokat, színes pettyeket, amelyeket mi, hinduk, a homlokunkra ragasztunk az istenség szimbólumaként. Ha ilyenkor találnak rám a tengerészek, biztos valami halistennek véltek volna, aki birodalma tetején áldogál, és szó nélkül tovább mentek volna. Ezek voltak a jó napok. Ritkán voltak. A teknőcök tényleg könnyű zsákmánynak bizonyultak, ahogy a kézikönyv ígérte. A vadászat és gyűjtögetés kategóriából a gyűjtögetés illik rájuk. Tömör felépítésűek ugyan akár egy tank, de se nem gyors, se nem erőteljes úszók. Félkézzel a hátsó úszonyukat markolva könnyű őket visszafogni. Ám a kézikönyv elfelejtette megemlíteni, hogy az elcsipett teknős nem egyenlő a található teknőssel. Ahhoz ki kellett emelni. Márpedig egy vergődő 50 kilós teknőcöt nem olyan könnyű a mentőcsónakba hajítani. Olyan munka ez, amihez Hanumán ereje szükséges. Én úgy csináltam, hogy odavonszoltam az áldozatot a csónak orrához, páncéljával a törzsnek fordítottam, s kötelet erősítettem a nyakára, az előső és a hátsó úszonyára. Aztán húztam, hogy a karom majd leszakadt, és a fejem majd szétrobbant. A köteleket beakasztottam az orra túlsó oldalán lévő horogba, és amikor valamelyiket sikerült ráakadtom, valamennyit megtekertem, hogy vissza ne csúszson. Így emeltem ki a teknőcöt a vízből, centiméterről centiméterre. Időbe telt. Emlékszem, egyszer egy leves teknőst két napig lógott a csónak oldalán, kétségbe esetten csapkodva, szabad uszonyaival hadonászva. Szerencsére gyakran megtörtént, hogy az utolsó stádiumban már a csónak peremén a teknőc önkéntelenül is a segítségemre sietett. Fájdalmasan megtekeredett uszonyait kiszabadítandó, húzódkodni akart velük, és én ugyanakkor rántottam rajta egyet, ellentétes előfeszítésű, összeadódott, és villámgyors, drámai jelenetre került sor. A teknőc szinte átrepült a csónak oldalán, rá egyenesen a ponyvára. Én meghanyadt testem, kimerülten, ám diadalmasan. A leves teknősöknek több ahusuk, mint az álcserepeseknek, és a hasi páncéljuk is vékonyabb. Viszont rendszerint nagyobbak az álcserepeseknél. Néha akkorák, hogy a magamfajta legyengült hajótörőt ki se tudja emelni őket a vízből. Uramisten, ha elgondolom, hogy szigorú vegetáriánus volnék, és hogy gyermekkoromban beleremegtem, amikor lerántottam a banánhéját, mert olyan hangot adott, mint amikor egy állatnak kitörik a nyakát. A brutalitás olyan mélységeibe süppettem, amilyeneket előtte elképzelni sem tudtam. A tutaj alja tengeri létformák tömegét vonzotta, akár a háló, csak kisebbeket. Puha zöld algákkal kezdődött, amelyek rátapadtak a mentő mellényekre. Merevebb, sötétebb fajta algák követték őket. Jól érezték magukat, megsűrűsödtek. Megjelentek az állatok is. Legerőször az apró, áttetsző, alig másfél centis garnérarákok. Hozzájuk csatlakoztak az alig nagyobb halfélék, amelyek, mintha folyamatosan röntgensugár alatt lettek volna, átlátszó bőrükön keresztül látni lehetett a belső szerveiket. Később észrevettem a fehér gerincű, fekete gilisztákat, a kezdetleges végtagú zöld és kocsonyás mesztelen csigákat, a 2-3 centi hosszú tarka, pókhasú halakat, s végül a másfél-két centi átmérőjű barna tengeri rákokat. Csak ez utóbbiaknak nem volt elviselhetetlen keserű vagy sós ízük. Ahogy feltűntek, már kaptam is be őket, akár a cukorkát, amíg csak el nem fogytak. Nem bírtam ellenállni nekik, alig tudtam kívánni, hogy beérjen a következő ráktermés. A mentőcsónak törzse is csábította az élőlényeket, nevezetesen az apró kacsakagylókat. Kiszívtam a nedvüket, a húsuk jó volt csalinak. Nagyon megkedveltem ezeket az óceáni stopposokat, noha egy kissé lehúzták a tutajt. Épp úgy lekötöttek, mint Richard Parker. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy csak hevertem az oldalamon, félrehúzva valamelyik mentő mellényt, akár egy függönyt, hogy jó kilátásom legyen. Feje tetejére állt várost láttam, kicsit békéset, csöndeset, melyek lakói az angyalok nyájas udvariasságával jártak keltek. Kellemesen elcsitították tépett idegzetemet. Megváltoztak az alvási szokásaim. Noha szinte állandóan pihentem, egy óránál többet egyhuzamban alig aludtam, még éjszaka sem. Nem a tenger szüntelen mozgása zavart, nem is a szél. Ezekhez épp úgy hozzászokik az ember, ahogy a matrac gödreihez. A nyugtalanság és félelem tartott ébren. Elképesztő, hogy milyen kevés alvással beértem. Nem úgy Richard Parker? Ő valóságos szúnyáló bajnok lett. Többnyire a ponyva alatt pihent. Nyugodt napokon, amikor a nap se sűzött erősen, és nyugodt éjszakákon azonban előjött. Kinn az egyik kedvenc testhelyzete az volt, amikor az oldalán feküdt a hátsó padon. Hasa lelógott róla, melső és hátsó lábait pedig kinyújtotta az oldalpadokon. Nagy darab tigris volt, ilyen keskeny párkányhoz képest. Úgy sikerült csak elvackolódnia, hogy karikába hajtotta a hátát. Amikor igazán aludt, fejét a mellső lábaira fektette, de amikor valamivel aktívabb volt a hangulata, amikor néha még a szemét is kinyitotta és körülnézett, olyankor elfordította a fejét, és állát a csónak peremén nyugtatta. Másik kedvenc pozitúrája az volt, amikor nekem háttal ülve, fenekével a padlón, teste előső részével a padon, képét a csónak farva temette, mancsai a feje mellett, mintha bujócskázna, és ő volna a hunyó. Ebben a helyzetben szinte mozdulatlanul hevert, csak a füle rándult meg néha, mutatva, hogy nem feltétlenül alszik. Sok éjszakán az volt a kényszerképzetem, hogy fényt látok a távolban. Ilyenkor mindig kilőttem egy rakétát, miután a világítókból kifogytam, a kézi jelzőket kezdtem gyújtogatni. Hajók lettek volna, amelyek nem vettek észre. Felkelő vagy lenyugvó csillagok fénye, amelyet visszavert az óceán. Hullámtörés, amelyből a hold és a hiú remény ábránt képet faragott. Bármi volt is, egyszer sem mentem vele semmire. A feltámadt és kihunyt remény keserű íze maradt csupán mindannyiszor. Időjártával letettem róla, hogy megment egy hajó. Ha látóhatár másfél méter magasból 4 kilométerre van, milyen messze lehet, ha tutajom árbócának dőlve ülök, s a szemem 1 méterre sincs a víz színétől. Ugyan mekkora az esélye annak, hogy az egész irdatlan csendes óceánt átszelő hajó éppen egy ilyen kicsi körbe fusson bele. És nem is csak ez, belefusson és észre is vegyen, ugyan mekkora ennek az esélye. Nem, az emberiségre és megbízhatatlan viselkedésére nem számíthatok. Földet kell érnem, szilárd, kemény, száraz földet. Emlékszem a kiégett kézirakéták szagára. Valami kémiai véletlen folytán hajszára olyan a szaguk, mint a kömény. Részegítő volt. Megszagláztam a műanyag tölcséreket, és tüstént megelevenetett előttem, Pondicherry mérhetetlen megkönnyebbülésemre a csalódás után, hogy segítséget kértem, de nem hallottak meg. Igen erőteljes élmény volt, majdnem halucináció. Egyetlen illatból feltámadt előttem egy egész város. Ma meg, ha köményt szagolok, a csendes óceánt látom magam előtt. Richard Parker megdermett, valahányszor sziszegve meggyulladt egy rakéta. Szeme tűhegynyi kerek pupilla a lángba merett. Nekem túlságosan erős volt a fénye, a vakító fehér centrum a rózsásvörös gyűrűjével. El kellett fordulnom. Felgyújtott kézzel markoltam a rakétát, és lassan integettem vele. Körülbelül egy percig záporozott a forróság az alakomra, és minden hátborzongatóan kivilágosodott. A tutaj körül a víz, amely egy pillanattal azelőtt homályos fekete volt, csak úgy nyüzsgött a halaktól. Lemészárolni egy teknőcöt kemény munka volt. Egy kisebb álcserepessel kezdtem. A vére csábított, a jó, tápláló, sómentes ital, amelyet a túlélési kézikönyv ígért. Ennyire szomjaztam. Megmarkoltam a teknőc páncélját, és birokra keltem az egyik hátsó úszonyával. Amikor már erősen fogtam a hátára, fordítottam, és megpróbáltam felráncigálni a tutajra. A jószág kétségbe esetten vergődött. A tutajom nem fogok bírni vele. Vagy elereztem, vagy a mentőcsónakban teszek vele próbát. Felpillantottam. Forró, felhőtlen nap volt. Ilyen napokon, mikor a levegő füllett volt, mint valami kemence belseje, Richard Parker eltülte jelenlétemet a csónakorban, napnyugtáig ki sem mozdult a ponyva alól. Egyik kezemmel a teknőc hátsó úszonyába kapaszkodva, másikkal odahúztam magam a kötélen a mentőcsónakhoz. Nem volt könnyű átmásznom. Amikor sikerült, felrántottam a teknőcöt a levegőbe, és a hátával lefelé a ponyvára csaptam. Mint reméltem, Richard Parker csak morrantott egyet-kettőt. Mozogni semmi kedve nem volt abban a hőségben. Bőszen és vakon elszántam magam. Úgy éreztem, nincs vesztegetni való időm. Mint valami szakácskönyvhöz fordultam a túlélési útmutatóhoz. Az állt benne, hogy a hátára kell fordítani a teknőcöt. Ezzel megvolnánk. Azt tanácsolta, hogy a kést bele kell illeszteni a nyakba, és átvágni a benne futó artériákat és egyéb ereket. Ránéztem a teknőcre. Nyak sehol. Visszahúzta a páncéljába. A fejéből csak a bérgyűrükkel övezett szemeket és a csőrt láttam. Alulról fölfelé pislogott rám komor ábrázattal. Fogtam a kést, és megbögdöstem az egyik mellső úszonyát. Az is visszahúzódott a páncélba. Elhatároztam, hogy nem lacafacázok. Maga biztosan, mintha már ezerszer végigcsináltam volna, ferdén beledöftem a kést a fejétől jobbra. Mélyen beletoltam a bőrhajlatok közé, és megtekertem. A teknőc még jobban visszahúzódott, azt az oldalát védve, ahol a penge volt. Aztán a feje hirtelen előre lendült, és a csőr gonoszul felém vágott. Hátraugrottam. Az állat minden négy uszonyát kieresztve menekülni próbált. Vergődött a hátán, vadul lengette az uszonyait, ide-oda rángatta a fejét. Felkaptam egy baltát, és lesújtottam vele a nyakára. Élénkvörös vér lövelt ki belőle. Felfogtam, hogy 300 milliliternyit az ivó pohárba. Többet is szerezhettem volna, talán egy egész liternyit, de a teknősz csőre éles volt. Melső úszonyai hosszúak és erősek, két-két karommal a végükön. A vér, amit sikerült felfognom, semmilyen szagot nem adott. Belekortyoltam, melegnek és állatízűnek érződött, ha jól emlékszem. Nehéz az első benyomásokat felidézni. Kiittam az utolsó cseppig. Gondoltam, a baltával eltávolítom a kemény hasi páncét, de a kés fogazott hátával könnyebbnek bizonyult. Egyik lábamat a páncél közepéhez nyomtam, másikat a csapkodó úszonyokon kívül helyeztem. A fej felőli résznél könnyű volt átvágnom a bőrt, kivéve az úszonyok körül. A peremet körbefűrészelni páncél és páncél találkozásánál viszont annál nehezebb munka volt, főleg mivel a teknőc egy pillanatra se hagyta abba a mozgást. Mire végigmentem rajta, verejtékben fürödtem, és halálosan kimerültem. Húzni kezdtem a haspáncélt. Lassan, nedves, cuppanó hanggal emelkedett. Feltárult a rángó, remegő belső élet. Izmok, zsír, vér, belek és csontok. És a teknőc még mindig vergődött. Átmetszettem a nyakát a csigolyáig. Mit sem ért. Az úszonyok tovább csapkodtak. A balta két sújtásával levágtam a fejét. Az úszonyok nem álltak meg, és ami még rosszabb, az eltávolított fej tovább nyeldekelt és pislogott. Belögtem a tengerbe. Felemeltem az eleven teknőc maradékát, és átdobtam Richard Parker területére. A tigris zajokat csapott, és úgy hangzott, mintha mozdulni akarna. Valószínűleg megérezte a teknőcvért. Kimenekültem a tutajra. Mogorván néztem, amint nagy zajjal értékeli ajándékomat, és élvezettem mocskolja össze magát. Teljesen kikészültem. A pohárvér alig ha érte meg a teknősz lemés árásának fáradalmát. Komolyan elgondolkodtam rajta, mihez kezdjek Richard Parkerrel. Ez a béketűrése füllett, felhőtlen napokon, ha ez egyáltalán nem merő lustaság, nem elég. Nem menekülhetek folyton előle. Biztonságos hozzáférésre van szükségem a ládához és a ponyva tetejéhez, függetlenül a napszaktól, az időjárástól és a hangulatától. Jogokra van szükségem, méghozzá a hatalmamból fakadó jogokra. Ideje volt imponálnom, kijelölnöm a területemet. Annak, aki az enyémhez hasonló kutyaszorítóba kerül, a következő programot ajánlom. 1. Válasz ki egy napot, amikor a hullámok kicsik, de egyenletesek. Olyan tenger kell, amely derekasan kitesz magáért, amikor a mentőcsónakod az oldalával áll feléje, de azért nem borítja fel. 2. Feszüljön a horgonykötél, hogy a mentőcsónak stabilan, kényelmesen álljon. Tervezd meg a menekülést a csónakból, hát ha szükséged lesz rá. Biztos, hogy szükséged lesz rá. Ha tudsz, öltsél valamilyen testpáncélt. Bármiből lehet pajzsot csinálni. Minimális védelmet nyújt az is, ha a védtagjaidat ruhával vagy takaróval tekered körül. 3. Most jön a neheze. Provokálnod kell a gondot okozó állatot. Legyen az tigris, orszarvú, struc, vatkan vagy barna medve, muszáj bepipulnia. Legjobb, ha oda megy a területet széléhez, és zajosan behatolsz a semleges övezetbe. Én is ezt tettem. Oda mentem a ponyva széléhez, és dobbantottam a középső padon, miközben finoman belefújtam a sípba. Fontos, hogy következetesen felismerhető zaj csapjál, amely jelzi az agressziódat. De légy óvatos, provokálni akarod az állatot, ám csak egy bizonyos határig. Azt semmiképpen sem akarod, hogy rád támadjon. Ha rád támad, Isten legyen hozzád irgalmas. Darabokra tép, eltapos, kibelez, és valószínűleg föl is fal. Ezt pedig nem akarod. Azt akarod, hogy bosszús, dühös, ingerült, zaklatott és ideges legyen, de nem vérszomjas. Semmilyen körülmények között ne lépj az állat területére. Agressziódat korlátozd arra, hogy farkas szemet nézel vele, és hergeled meg gúnyolod. 4. Amikor az állatod eléggé felpaprikázódott, provokált ki, hogy átlépjen a határodon. Tapasztalatom szerint ezt azzal lehet elérni, ha a zajok közepette lassan hátrálsz. De ne veszítsd el közben a szemkontaktust. Amit az állat beteszi a mancsát a területedre, vagy akárcsak előre nyomul a semleges területen, eléred a célodat. Ne legyél szőrszálhasogató azzal kapcsolatban, hogy hová is rakta éppen a mancsát. Azonnal sértődj meg. Ne értelmezz, értsd félre tüstént. A lényeg, hogy az állat megértse. Az emeleti szomszéd igen féltékeny a területére. 5. Amint az állat benyomul a területedre, habozás nélkül háborodj fel. Akár elmenekültél a csónakból, akár visszahúzottál a csónak téged illető részének végébe, teljes erődből azonnal kezd fújni a sípot, és azonnal vont be a horgonyt. Ez a két eljárás kulcsfontosságú. Nem szabad bizonytalankodnod. Ha más módszerrel, például egy evezővel is a hullámoknak tudod fordítani a csónak oldalát, tedd meg késlekedés nélkül. Minél hamarabb simul hozzá a csónak a hullámokhoz, annál jobb. 6. Megállás nélkül fújni a sípot fárasztó a legyengült hajótöröttnek, de nem lankadhatsz. Alapvető, hogy az ilyet állat az éles sípszóhoz társítsa fokozódó émeggyését. Növelheted a hatást, ha a csónak végében állva, talpaddal a kék teremén a tenger mozgásának ritmusára dülöngész. Akármilyen kicsi vagy, akármilyen nagy a csónakod, csodálkozni fogsz, mekkora hatást érsz el vele. Biztosíthatlak, a csónak pár másodperc után úgy fog rokizni, akár Elvis Presley. De közben ne felejtsd el fújni a sípot, és vigyázz, hogy fel ne borítsd a csónakot. 7. Addig folytasd, míg a terhedre lévő állat, tigris, orszarvú, akármi, kékülni, zöldülni nem kezd a tengeri betegségtől. Hallanod kell, ahogy öklendezik. Látnod kell, ahogy a csónak alján hever, tagjai reszketnek, szeme kifordul, tátott szájából halál hörgéstől elő. És mindeközben a dobhártyáját kell szaggatnod az átható sipolással. Ha magad is rosszul leszel, nehogy a tengerbe okádj. Az okád egy kitűnő határőr. Hányjál egyenesen a területet szélére. 8. Amikor az állatod teljesen kikészül, abba hagyhatod. A tengeri betegség hamar jön, de lassan múlik el. Nem kell túlzásba vinni a dolgot. A rosszul létbe senki sem hal bele, de igencsak csökkenti az élni vágyást. Amikor elég az elégből, újra kiengedheted a horgonykötelet. Próbálj meg árnyékot csinálni az állatnak, ha a napsütésben roskadt össze, és gondoskodj számára ivóvízről, ha majd magához tér. Sőt, oldj fel benne tengeri betegség elleni tablettát, ha van ilyened. A kiszáradás komoly veszély ezen a ponton. Egyebekben pedig vonulj vissza a területedre, és hagyd békén az állatot. A víz, a pihenés és a nyugalom, meg a mozdulatlan csónak magához téríti. Az állat nyerje vissza erejét, mielőtt az 1-8 lépéseket megismételjük. 9. Addig kell folytatni a kezelést, míg az állat fejében tökéletesen és tévedhetetlenül nem társul a sípszó és az átható bénító rosszulét. Utána már maga a síp is elég lesz tilosban járás és egyéb illetlen viselkedés ellen. Egyetlen éles füttyentés, és látni fogod, hogy állatod émelyegve megborzunk, és rekordsebességgel visszatér területe legbiztonságosabb, legtávolabb bizugába. Ha nevelésének ezt a szintjét elértük, a síppal célszerű takarékosan bánni. Az én esetemben egy teknős páncél szolgált pajzsul Richard Parker ellen, miközben idomítottam. A páncél mindkét oldalába lyukat fúrtam, és átfűztem rajtuk egy-egy kötéldarabot. A pajzs nehezebb volt, mint szerettem volna, de hát mikor választatja meg a katona a felszerelését. Első próbálkozásomra Richard Parker kivicsorította a fogait, 360 fokba körbe tekerte füleit, és kurta torokhangú bömböléssel támadott. Az óriási kimeresztett karmú mancs a levegőbe emelkedett és lesújtott a pajzsomra. Az ütés kirepített a csónakból. Amint vizet fogtam, azonnal eleresztettem a pajzsomat. Nyomtalanul elsüllyedt, de előbb még jól sípcsonton vágott. Magamon kívül voltam a rémülettől, rettegtem Richard Parkertől, de a víztől is. Lelki szemeim előtt épp abban a pillanatban élmozott fel egy cápa a mélyből. Vad karcsapásokkal úsztam a tutaj felé, a cápák tudva lévőleg éppen az ilyen kétségbe esett vergődést találják olyan incsiklandónak. Szerencsére nem volt cápa a közelben. Odaértem a tutajhoz, teljes hosszában kiengedtem a kötelet, és csak ültem a térdem köré font karral, lehajtott fejjel, és próbáltam kioltani a félelem tüzét, amely a bensőmben tombolt. Sok idő eltelt, mire abba hagytam a vacogást. Egész nap és a rákövetkező éjjel is a tutajon maradtam. Nem ettem, és nem ittam. Amint sikerült egy teknőcöt fognom, újból nekiláttam. Ennek kisebb és könnyebb volt a páncélja, jobb pajzs lett belőle. Ismét előre nyomultam, és dobogni kezdtem a középső padon. Nem tudom, értik-e, akik ezt olvassák, hogy viselkedésem nem az őrület megnyilvánulása volt, sem álcázott öngyilkossági kísérlet, hanem szimpla szükségszerűség. Vagy megszelídítem a tigrist, értésére adom, ki az egyes szám és ki a kettes szám, vagy meghalok azon a napon, amikor majd rossz időben be akarok mászni a mentőcsónakba, és Richard Parker kifogást támaszt. Csak is azért éltem túl állati domári inaskodásomat a nyílt tengeren, mert Richard Parker valójában nem is akart megtámadni. A tigrisek, akárcsak a többi állat, igazából nem szeretik erőszakkal rendezni a számlát. Ha az állatok összeverekednek, ezt a gyilkolás szándékával teszik, és közben pontosan tudják, hogy ők is oda veszhetnek. Az összecsapás költséges dolog. Épp ezért az állatoknak valóságos rendszerük van figyelmeztető jelekből, hogy a végső leszámolást elkerüljék, és igen hamar meghátrálnak, ha úgy érzik, hogy ez lehetséges. Egy tigris ritkán támad rá ragadozó társára figyelmeztetés nélkül. Többnyire vaktában rontanak neki egymásnak. Rengeteg hörgés és morgás közepette. De épp mielőtt még túl késő lenne, a tigris mozdulatlanná dermed, és fenyegető hangok mennydörögnek elő a torkából. Felméri a helyzetet. Ha úgy dönt, hogy nincs veszély, elfordul, mert biztosra veszi, hogy álláspontját félreérthetetlenül kinyilvánította. Richard Parker négyszer nyilvánította ki velem szemben az álláspontját. Négyszer sújtott le rám a jobb mancsával, s röpített a tengerbe, és én négyszer vesztettem el a pajzsomat. Minden támadás előtt, alatt és után halálra voltam rémülve, és végtelen sokáig vacogtam félelmemben a tutajon. Végül megtanultam olvasni a jelekből, amiket leadott. Rájöttem, hogy fülével, szemével, bajuszával, fogazatával, farkával és torkával egyszerű, erőteljesen központozott nyelvet beszélt, és ezen adja értésemre, mi lesz a következő lépése. Megtanultam, hogy vissza kell vonulnom, mielőtt még a mancsát felemeli. Aztán én is kinyilvánítottam az álláspontomat. A lábammal a peremeken át megbillentettem a csónakot, sípomból a magam monoton nyelve harsogott, és Richard Parker nyöszörögve, zihálva nyúlt el a csónak fenekén. Ötödik pajzsom egészen az idomítás végéig kitartott. Leghőbb vágyam a megváltáson kívül az volt, hogy bár lenne egy könyvem. Egy hosszú könyv vége érhetetlen cselekménnyel. Olyan könyv, amelyet újra meg újra olvashatnék, friss szemmel és újdonságokat felfedezve benne minden alkalommal. Sajnos nem volt szentírás a csónakban. Csüggett Arjuna voltam, ütött kopott harci szekéret, és nem részesülhettem Krishna szavainak áldásából. Amikor egy kanadai hotelszobába először akadtam Bibliára az éjjeli szekrény fiókjában, sírásban törtem ki. Másnap rögtön adományt küldtem Gideonéknak, és a melléket levélben arra buzdítottam őket, terjesszék ki tevékenységüket minden olyan területre, ahol fáradt és megviselt utazó álomra hajthatja a fejét. Ne szorítkozzanak a hotelszobákra, valamint ne csak bibliákat helyezzenek el, hanem mindenféle szentírásokat. El nem tudom képzelni, hogyan lehetne hatékonyabban hinteni az igét. Semmi mendörgés a szószékről, ostorozás vacak templomokban, csoportnyomás, csupán csak egy szent könyv, amely várja, hogy rád köszönhessen, oly finom és erőteljes, akár egy kislány csóki az arcodon. Ha legalább egy jó regény nem lett volna. De nem volt, csak a túlélési kalauz, amelyet minimum 10 000-szer végigolvastam megpróbáltatásaim során. Naplót vezettem. Nehéz kibetűzni, olyan apró betűkkel írtam, ahogy csak tudtam. Féltem, hogy kifogyok a papírból. Semmi különös. Szavakkal teleírt lapok egy olyan valóságot igyekszenek rögzíteni, amely teljességgel legyűrt engem. Talán egy héttel a csimkam elsüllyedése után kezdtem bele. Előtte túlságosan elfoglalt és szétszórt voltam. A bejegyzések nincsenek se dátumozva, se számozva. Ami megdöbbent most, az idő rögzítése. Napok, hetek, ugyanazon a lapon. A nyilvánvalóról beszéltem. Mik történtek, hogyan éreztem magam, mit fogtam és mit nem fogtam, a tengerről és az időjárásról, a problémákról és a megoldásokról. Richard Parkerről. Roppant gyakorlatilag az egész. A körülményekhez igazodott vallási szertartásokat gyakoroltam, magányos misék pap és szenteltoscse nélkül, dársanok, murtik nélkül, budzsák teknőcús praszáddal, imádkozás Allahhoz anélkül, hogy tudtam volna, hol van Mekka, össze-vissza keverve az arab szavakat. Egy biztos, megvigasztaltak. De milyen nehéz volt, milyen nehéz? Az Isten hit kitárulkozás, érzelmi áradás, mély bizodalom, önkéntes szerelmi aktus. De néha olyan nehéz szeretni. Haragomban, elhagyatottságomban és csüggedésemben néha úgy lesüppett a szívem, hogy azt hittem, meg se áll a csendes óceán fenekéig. És sose tudom felhozni onnan. Ilyen pillanatokban megpróbáltam felemelkedni. Megérintettem az ingem maradványából tekert turbán, és fennszóval mondtam, íme Isten kalapja. Megtapogattam a nadrágomat, és fennszóval mondtam, íme Isten öltözéke. Rámutattam Richard Parkerre, és fennszóval mondtam, íme Isten macskája. Rámutattam a mentőcsónakra, és fennszóval mondtam, íme Isten bárkája. Széttártam a karom, és fennszóval mondtam. Íme, Isten véghetetlen világa. Az égre mutattam, és fennszóval mondtam. Íme, Isten füle. Így emlékeztettem magam a teremtésre, és a benne elfoglalt helyemre. Csak hogy Isten kalapja folyton szétbomlott. Isten nadrágja elrongyolódott. Isten macskája szűnni nem akaró veszélyt jelentett. Isten bárkája börtön volt. Isten véghetetlen világa lassan elpusztított. Isten füle, mintha süket lett volna. Súlyos sötétség volt az elkeseredés, amely se be, se ki nem eresztett fényt. Maga volt a leírhatatlan pokol. Hálát adok Istennek, mindig elmúlt. A háló körül felbukkant egy hajraj, egy csomót újra kellett csomózni, vagy a családomra gondoltam, akik megkíméltettek ettől a rettenetes szenvedéstől. A sötétség megbojdult és szétoszlott. Isten azonban maradt, tündöklő fénypontként a szívemben. Szerettem tovább. Aznap, amikor úgy satszoltam, anyám születésnapja lehet, fennhangon elénekeltem a Happy Birthday-t. Rendszer csináltam abból, hogy feltakarítok Richard Parker után. Amint észrevettem, hogy bélmozgása volt, hozzáláttam, ami persze kockázatos művelet volt, például magam felé kellett kotornom az ürülékét a szigonnyal, és aztán lenyúlni érte a ponyváról. Az ürülék legtöbbször élősködőkkel fertőzött. A vadon élő állatoknak ez nem számít, mert ritkán maradnak az ürülékük közvetlen közelében, és a legtöbben semleges viszonyban vannak vele. A fán élők szinte nem is látják többé, a földön élők pedig kinyomják és tovább bánnak. Az állatkert körül határolt területén azonban más a helyzet. Ha ott hagyjuk az ürüléket, az állat újra megfertőződhet azáltal, hogy fölzabálja, hiszen az állatok mindent megesznek, ami csak egy kicsit is ennivalóra hasonlít. Ezért takarítják a ketreceket, az állatok gyomrának egészsége, nem pedig a látogatók szemének és orrának kimélése véget. Engem persze nem az vezérelt, hogy a Patel család magasrendű állatkerti higiéniáját fenntartsa. Richard Parker pár héten belül szorulást kapott, és a bélmozgása havi egy alkalomra korlátozódott. Veszedelmes takarítóskodásom tehát egészségügyi szempontból alig ha érte volna meg. Másokból csináltam. Azért, mert amikor Richard Parker először a csónakba ürítkezett, észrevettem, hogy megpróbálja elrejteni az eredményt. Ennek jelentősége nem került el a figyelmemet. Ha ürülékét közszemlére bocsátja, ha tüntet a bűzével, az a társadalmi dominancia jele lett volna. Míg ellenben az, hogy igyekezett titkolni vagy eltakarítani, a behódolás jele volt, a nekem való behódolásé. Láttam, hogy idegesíti a dolog. Sunyított fejét hátrahajtotta, füle a koponyájához simult, és halk kitartó morgást hallatott. Kivételes éberséggel és módszerességgel jártam el, nem csak azért, hogy életemet védjem, hanem hogy a megfelelő jelzést kibocsáthassam neki. A megfelelő jelzés pedig az volt, hogy amikor ürülékét a markomban tartottam, ide-oda hengergettem, orromhoz emeltem és hangosan megszaggáztam. Közben néhányszor feltűnően feléje fordítottam a tekintetemet. Elkerekedett szemmel bámultam rá, a félelemtől, persze, de ő ezt nem tudhatta, hogy a frász kerülgesse, de támadásra azért ne ingereljem. Ahányszor csak feléje néztem, halk, fenyegető sípszót hallat. Ezzel tudnélik, hogy a szememmel zaklattam, mert persze azt, hogy farkas szemet nézek vele, minden állat agresszív aktusnak tekinti, minket magunkat is beleértve, meg a síp által kibocsájtott ordibálással, amihez olyan baljós képzetek fűződtek az agyában, szóval mindezzel azt adtam Richard Parker értésére, hogy jogomban, uralkodói jogomban áll fogdosni és szagolgatni az ő ürülékét, ha ehhez van kedvem. Vagyis nem állatkerti rendtartás volt ez, hanem lélektani megfélemlítés. És be is vált. Richard Parker sohasem nézett a szemembe. Pillantása megállt valahol a levegőben. Se rám nem esett, se rajtam kívül. Éppen úgy éreztem ezt, mint az ürülék golyóbisait a kezemben. Ez volt az uralom, a fölény születése. Az eljárás keltette feszültség mindannyiszor kiszívta belőlem az erőt, de újongással töltötte. Ha már itt tartunk, magam is ugyanúgy szorulást kaptam, mint Richard Parker. Étrendünk eredménye volt ez. Kevés víz, sok protein. Ezt a számomra is havi egyszeri ténykedést alig ha nevezgetném úgy, hogy könnyítettem magam. Hosszan elnyúló, keserves és fájdalmas procedúra volt, a végén verejtékben fürödtem, és minden erő elszállt belőlem. Rosszabb volt, mint a lázbetegség. Ahogy fogytak a szükségadagok, úgy ettem belőlük egyre kevesebbet, míg a végén már pontosan engedelmeskedtem az utasításoknak. Két darab kétszer sültre szorítkozva 8 óránként. Állandóan éhes voltam, kényszeresen az ételre gondoltam. Minél kevesebbet ehettem, annál nagyobb adagokról álmodoztam. Fantázia evédeim akkorák lettek, mint India. Gangeszni dál levesek, rajasztam méretű forró csapátit, akkora tárizsek, mint Uttar Pradesh. Szamborok, melyek egész Tamil Nadut elárasztanák. akkora fagydaltok, mint a Himalája. A végén már egészen szakértő módjára álmodoztam. A hozzávalók mindig frissek voltak és bőségesek. A sütő vagy serpenyő mindig megfelelő hőmérsékletű. A dolgok aránya mindig hibátlan. Soha semmi sem égett oda, vagy maradt félig nyers. Semmi sem volt se túl forró, se túl langyos. Egyszerűen tökéletes volt minden fogás, csak éppen elérhetetlen. Étvágyam fokonként egyre kiterjedtebb lett. Míg eleinte kényesen kibeleztem és megnyúztam a halakat, nem sokára már éppen csak leöblítettem róluk a nyálkát, és azonnal beléjük haraptam, élvezve, micsoda finom falatot kaptam a fogaim közé. Emlékszem, a repülőhalak egészen ízletesek voltak, húsuk rózsásfehér, porhanyós. Az aranymakráknak keményebb szövetük volt, és erősebb ízük. Csipegetni kezdtem a halfejeket, nem vetettem már oda őket egyből Richard Parkernek, nem tűztem őket a horgomra. Nagy felfedezés volt, amikor rájöttem, hogy friss folyadékot lehet kiszívni nem csak a nagyobb halak szeméből, hanem a csigolyáikból is. A teknőcök, amelyeket azelőtt durván felnyitottam a késsel, és tál forró levesként odavetettem a csónak aljába, Richard Parkernek, lettek a kedvenc ételeim. Ma már szinte lehetetlen elképzelnem, hogy valaha úgy tekintettem egy eleven tengeri teknőcre, mint mennyei ízű tízfogásos étekre, üdítő változatosságra a sok hal közt. Pedig így volt. A teknőcök erejében édes lasszi keringett, amit azonnal meg kellett inni, amint kispriccelt a nyakukból, mert kevesebb, mint egy perc alatt megalvadt. Országunk legjobb porijalja és kottúja sem ér föl a barnára aszalt, vagy friss, sötétvörös teknőc hússal. Nincs az a kardamumos pajasszám, amely olyan édes vagy tápláló volna, mint a krémes teknőc tojás, vagy a szárított teknőc zsír. Szív, tüdő, máj, hús és kipucolt vele, fölvagdalt keveréke, halrészekkel meghintve, és mindez pete és vérsavó zsírban pácolva, felülmúlhatatlan, új nyalogató táli volt. Utazásom vége felé már mindent megettem, amit csak egy teknőc kínálhatott. Egyik-másik álcserepes páncélján az algák között néha apró rákokat és kacsakagylókat találtam. Ami csak egy teknőc gyomrából előkerült, táplálékom lett. Sok kellemes órát töltöttem azzal, hogy egy uszony ízületet rákcsáltam, vagy feltört csontokból szívtam ki a verőt. Ujjaim megállás nélkül csipkedték a páncélok belsejéhez tapadt, száraz zsír és húszcafatokat, olyan gépiesen matadtam ennivaló után, akár a majmok. A teknős páncélok nagyon hasznosak voltak, nem is tudom, mire mentem volna nélkülük. Nem csak pajzsként szolgáltak, hanem vágódeszkaként és ételkeverésre való tálként is. Amikor az elemek megjavíthatatlanul tönkretették a takarókat, a páncélokat használtam arra is, hogy megvédjenek a naptól. Egymásnak támasztottam őket, és alájuk heveredtem. Ijesztő volt, hogy a teli has milyen jó hangulatot teremt. Az egyikből elkerülhetetlenül következett a másik. Ennyi és ennyi étel meg víz, ennyi és ennyi jókedv. Borzasztóan ingatag lét volt ez. A teknőc hús mennyiségén múlt, mennyit mosolyoghatok. Mire a kétszer sült elfogyott, bármit megettem az ízétől függetlenül. Bármit a számba tettem, megrágtam és lenyeltem. Finomat, undorítót, jellegtelen, ha csak nem volt sós. Testem olyan undort fejlesztett ki a sóval szemben, amit a mai napig érzek. Egyszer megpróbáltam megenni Richard Parker ürülékét. Eléggé az elején történt, amikor a szervezetem még nem tudott birokra kelni az éhséggel, és a képzeletem még vadul kutatta a lehetőségeket. Nem sokkal előtte öntöttem desztillált vizet a vödrébe. Miután az utolsó csöppig kiitta, visszavonult a ponyva alá, én meg valamit ügyködtem a ládában. Mint azokban az első napokban mindig időről időre bepislantottam a ponyva alá, hogy lássam, nem készül-e valamire. Nos, ezúttal készült. Felpupozott háttal, szétvetett hátsó lábakkal kuporgott. Farka megemelkedett, neki feszült a ponyvának. Árulkodó volt a testtartása. Azonnal az ennivaló jutott eszembe, nem az állathigiénia. Úgy döntöttem, kicsi a veszély. A másik irányba nézett, a fejét nem is láttam. Ha tiszteletben tartom a békéjét és nyugalmát, talán észre sem vesz. Felkaptam egy vízkimerő csészét, és előre nyújtottam a karom. A csésze épp idejében érkezett. Abban a pillanatban, hogy a farka alá dugtam, Richard Parker végbénnyílása kitágult, s mint valami rágógumi léggömb, kicsusszant rajta egy fekete ürüléklabda. Nagyot koppanva pottyant a csészénbe, s azok, akik nem képesek megérteni szenvedésem mértékét, bizonyára úgy gondolják, emberi voltam maradékáról is letettem. De bizony az én fülemben olyan muzsikának hangzott ez, mint amikor egy 5 rúpiás pottyan bele a koldus csészéjébe. Kicserepesedett ajkamon vért fakasztott a mosoly. Mélységes hálát érkeztem Richard Parker iránt. Visszahúztam az edényt. Ujjaim közé vettem a ganajt. Nagyon meleg volt, de a szaga nem túl erős. Méretre akár egy jókora guláb, dzsámun gombóc, csak nem olyan puha. Kemény volt, mint a kő. A muskétába töltöm, egy rinocéroszt is leteríthettem volna vele. Visszaejtettem a csészébe, és hozzáadtam egy kis vizet. Betakartam, és félretettem. Nyálcsorgatva vártam. Amikor már nem bírtam tovább, bekaptam. Képtelen voltam megenni. Keserű volt az íze, de nem azért. Inkább a szám vonta le az azonnali és nyilvánvaló következtetést. Ebből én nem nyerek semmit. Tényleges hulladék volt, minden tápérték nélkül. Kiköptem, és keservesen sajnáltam a rápocsétkolt értékes vizet. Fogtam a szigonyt, és összehúzkodtam Richard Parker ürülékének maradékát. Oda vetettem a halaknak. Pár hét elteltével romlásnak indult a testem. Lábfejem és bokám megdagadt, álnom is nehezemre esett. Igen sokféle jég volt. Az eget nagy fehér felhők lepték el, alul laposak, de felül gömbölydedek és tornyosulók. Az ég teljesen felhőtlen volt, olyan kék, hogy szinte szétzúzta az érzékeket. Az ég nehéz, folytogató, szürke felhőtakaró volt, csak esőt nem ígért. Az ég ritkásan elhomályosodott. Az eget apró bárányfelhők pettyezték. Az eget magas, vékony felhők csíkozták, úgy néztek ki, mint egy széthúzott pamut gombolyag. Az ég egy merő, jellegtelen, teljes pára fátyol volt. Az ég sötét és tomboló esőfelhők tömött sokasága volt, amely eltűnt annélkül, hogy esőt hozott volna. Az égre itt-ott lapos, homokzátonyszerű felhőket festettek. Az ég csak egy nyers öntvény volt, arra való, hogy lehetővé tegye a láthatáron a vizuális effektust. Napfény önti el az óceán, a függőleges szegélycsíkok fény és árnyék között tisztán kivehetők. Az ég zuhogó eső távoli, fekete függönye volt. Az ég sok felhő volt, sok különböző szinten. Egyik sűrű és átlátszatlan, a másik, mint a füst. Az ég fekete volt, és esőt köpött mosolygó arcomba. Az ég nem volt egyéb, mint szakadó víz, elállíthatatlan vízözön, amelytől megráncosodott és felpüffett a bőröm, és merevre fagyott a testem. Igen sokféle tenger volt. A tenger ordított, mint egy tigris. A tenger a füledbe suttogott, mint egy titkot mondó barát. A tenger csörgött, mint a zsebedben az apró. A tenger mennydörgött, mint a lavina. A tenger sercegett, mint a fa felületen húzkodott dőspapír. A tenger úgy hangzott, mint amikor valaki okádik. A tenger néma volt, mint a sír. És a kettő között, az ég és a tenger között ott voltak a szelek. És ott volt a sok éjszaka, meg a sok hold. Hajótöröttnek lenni annyi, mint állandóan egy kör középpontjának lenni. Bármennyit látszanak is változni a dolgok, a tenger suttogásból ordításba válthat, az ég friss kékből vakító fehérbe, majd szurok feketébe. A geometria sosem változik. Tekinteted mindig rádiusz. Mi több, a körök sokasodnak. Hajótöröttnek lenni annyi, mint beleragadni körök gyötrelmes balettáncába. Ott vagy egy kör közepén, míg fölötted két ellentétes kör forog. A nap nyomaszt, mint valami lármás tolakodó tömeg, amely arra kényszerít, hogy befogd a füled, behunyd a szemed, s amely elől legszívesebben elbújnál. A hold azzal nyomaszt, hogy a magánodra emlékeztet. Kerekre nyitod a szemed, hogy a magány elől elmenekülhess. Ha felnézel, néha eltöprengsz, vajon egy napvihar középpontjában, a nyugalom tengerének közepén nincs-e valaki, aki hozzád hasonlóan felnéz, akit szinte csapdába ejt a geometria, aki szintén a félelmével, dühével, őrületével, reménytelenségével, apátiájával birkózik. Amúgy hajótöröttnek lenni annyi, mint beragadni ádáz és kimerítő ellentétek közé. Fényben a tenger végtelensége vakító és rémisztő. Sötétben a sötétség klausztrofóbikus. Nappal meleged van, szeretnél lehűlni, és fagylaltból ábrándozol, és tengervizet öntesz magadra. Éjjel fázol, szeretnél fölmelegedni, és forró körriről ábrándozol, és takarodba burkolódzol. A forróságban kiszáradsz, és szeretnél nedves lenni. Ha esik, kis híján megfulladsz, és szeretnél száraz lenni. Ha van ennivaló, túl sok van belőle, és bezabálsz. Ha nincs, akkor tényleg nincs, és éhezel. Ha a tenger sima és mozdulatlan, szeretnéd, ha kavarogna. Ha felcsap, és a kört, amely bebörtönöz, vízhegyek törik meg, a nyílt tenger szimptomától szenvedsz, a tágas térségek folytogatásától, és azt szeretnéd, hogy a tenger újra sima legyen. Az ellentétek gyakran egyszerre állnak be, úgyhogy amikor a hőség lever a lábadról, tisztában vagy vele. Szárítja a zsinórokon lógó hal és hús szeleteket is, valamint jót tesz a szolár desztillálóknak. És megfordítva, amikor a zápor feltölti az ivóvízkészletedet, azt is tudod, hogy a nyírkosság ártani fog a szárított ellátmányodnak, egy része megromlik, nyúlós és zöld lesz. Amikor enyhül a rossz idő, és felfogod, hogy túlélted az ég rohamát és a tenger álnokságát, örömödet mérsékli a düh, amiért annyi édes víz esett egyenesen a tengerbe, meg az aggodalom, hogy ez volt az utolsó eső, amit életedben láttál, hogy szomjan halsz, mielőtt még egy csepp leesne. A legpocsékabb ellentét pár az unalom és a rettegés. Néha az életed nem egyéb, mint ingalengés a kettő között. A tengeren nincs egyetlen ránc, szellő sereztül. Az órák vége érthetetlenek, úgy unatkozol, hogy már-már kómaszerű apátiába zuhansz. Aztán a tenger megvadul, s érzelmeid az őrjöngésig korbácsolódnak. És még ez a két ellentét sem válik el tisztán. Unalmadba a rettegés elemei vegyülnek, könnyekben törsz ki, eltölt a félelem, felordítasz, szánt szándékkal kárt teszel magadba. És még a félelem szorításában, a legrosszabb viharban is unalmat érzel, mélységesen eleged van az egészből. Csak a halál tart következetesen izgalomban, akár rágondolva, amikor az élet biztonságos és banális, akár menekülve előle, amikor az életed veszélyben van és drágának érzed. Az élet egy mentőcsónakban nem valami nagy élet. Olyan, mint egy végjáték, amikor már csak pár figura maradt a saktáblán. Az elemek egyszerűbbek már nem is lehetnének, és a tétek se nagyobbak. Fizikailag rendkívül megerőltető, erkölcsileg gyilkos. Folytonosan korrigálnod kell, ha életben akarsz maradni. Sok minden elhanyagolhatóvá válik. Honnan merítesz boldogságot, ahonnan tudsz? Elérsz arra a pontra, ahol a poklok fenekén sínylődsz. Mégis összefonod a karod, és mosolyogsz, és úgy érzed, te vagy a legszerencsésebb ember a földön. Miért? Azért, mert a lábad előtt ott hever egy apró, döglött hal. Minden nap voltak cápák, főleg lándzsafogóak és kék cápák, de fehérfoltúak is, és egyszer egy tigris cápa is előbukkant a legsötétebb rémálomból. A hajnal és a sötétedés volt a kedvenc napszakuk. Komoly gondot szinte sohasem okoztak, egyszer-egyszer oda csapott valamelyik a farkával a csónaknak. Nem hiszem, hogy ez véletlen volt, más tengeri élőlények is megtették, teknőcök, sőt, aranymakrahalak is. Úgy gondolom, a cápa a mentőcsónak miben létét akarta meghatározni a maga számára. Ha rácsaptam egy jó nagyot a bűnös orrára, egy baltával, villámgyorsan lesiklott a mélybe. A cápák azzal okozták a legnagyobb gondot, hogy kockázatos volt a vízben tartózkodnom, mint ahogy magánterületre behatolni is az, ha kint van a vigyáz a kutya haraptábla. Különben egészen megszerettem a cápákat. Zsémbes öreg barátok módjára viselkedtek, akik sohasem vallanák be, hogy kedvelnek, mégis újra és újra felkeresnek. A kék cápák voltak a kisebbek, másfél méternél rendszerint nem hosszabbak, és a legszebbek is, karcsúak és jó alakúak, apró szájúak, finom kopoltyú hasítékokkal. Hátuk pompázatos ultramarinkék, hasuk hófehér, s noha a víz alatt mindez kiszürkült vagy elfeketedett, a felszín közelében fénylően szikrázott. A lárgyafogú cápák nagyobbak voltak, a fogazatuk ijesztő, de a színük megint csak szép, a napfényben gyönyörűen villódzó indigókék. A fehér foltú cápák gyakran kisebbek voltak a lárgyafogóaknál, ezek némelyike a 4 méteres hosszúságot is elérte, de sokkal zömökebbek, hatalmas sörényúszójuk olyan magasan vitorlázott a víz felett, mint valami hadilobogó. Ez a sebesen sikló látványosság elég idegtépő tudott lenni. A színük meglehetősen tompa volt, amolyan szürkésbarna, s uszonyaik foltos, fehér csúcsa semmilyen vonzerővel nem bírt. Több kisebb cápát fogtam, leginkább kék cápákat, de néhány lándzsafogút is. Ez mindig napnyugta után történt, fél sötétben, s puszta kézzel kaptam el őket, amint közel jöttek a csónakhoz. Az első volt a legnagyobb, egy 120 cm-es lándzsafogú tápa. Többször is elsiklott a csónak orr előtt. Egyik ilyen alkalommal ösztönösen belenyúltam a vízbe, és megmarkoltam a farka előtt, ahol a teste a legvékonyabb. Érdes bőrén kitűnő fogás esett, így hát gondolkodás nélkül felrántottam. Abban a pillanatban megugrott, és irtózatosan megrázta a karomat. Rémületemre és gyönyörűségemre óriási permet felhő közepette bucskázott egyet a levegőben. Egy töredék másodpercig nem tudtam, mit tegyek. Kisebb volt ugyan nálam, de nem voltam-e én meggondolatlan Góliát. Eleresszem? Elfordultam, lendítettem rajta egyet, és a ponyvára esve behajítottam a cápát a tatba. Mintha az égből pottyant volna Richard Parker területére. Jókorát puffant, és olyan lármásan kezdett vergődni, hogy már attól féltem, tönkreteszi a csónakot. Richard Parker meghökkent. Azonnal támadott. Páratlan csata kezdődött. Zoológusok számára a következőket jelenthetem. A tigris a vízből kikeveredett cápát elsőre nem az agyaraival támadta meg, hanem a melső mancsaival vágoda neki. Richard Parker elkezdte lebunkózni a cápát. Minden ütésbe belereszkedtem. Iszonyúak voltak. Egy embernek minden csontját összezúzták volna, bármilyen bútordarabot szilánkokra hasogatnak, egy egész házat romba dönthetnek. Hogy a cápa nem élvezte a kezelést, abból is látszott, hogy ide-oda tekergett, verdesett a farkával, és kapkodott a szájával. Talán azért történhetett, mert Richard Parker nem ismerte a cápákat, sohasem találkozott még ragadozó hallat. Minden esetre olyan balesetre került sor, amely ráébresztett, hogy Richard Parker sem tökéletes. Jól fejlett ösztönei ellenére ő is hibázhat. Bedugta a bal mancsát a cápa szájába, és a cápa összecsattantotta az állkapcsát. Richard Parker tüstét a hátsó lábaira emelkedett. A cápa föllódult, de nem eresztette el. Richard Parker visszaesett, szélesre tátotta a pofáját, és elbődült. Forró léghullám csapta meg a testemet. A levegő szemmel láthatólag vibrált, mint füllett napon az úttestről felszálló pára. El tudom képzelni, hogy valahol tőlük 300 kilométerre egy hajó őrszeme rémülten felkapta a fejét, és később fura dolgokról számolt be a kapitánynak. Macska nyávogást hallott 3 óra irányából. Az a bömbölés még napok múlva is visszhangzott a gyomromban. A cápa azonban köztudomásulag süket. Amíg én, aki meg se csípném egy tigris mancsát, nemhogy megpróbáljam lenyelni, vulkáni robajlást kaptam a képemre. Félelmemben minden erő kiszállt belőle, és összeroskadtam, addig a cápa mindössze valami tompa visszhangot észlelhetett. Richard Parker megfordult, és tépni kezdte a cápa fejét a fogaival, hátsó lábai pedig a hasán szántottak föl alá. A cápa tovább kapaszkodott a mancsába, egyetlen védekezési és támadó útvonalába, és csapkodott a farkával. Tigris és cápa össze-vissza tekergett, bukfencezett. Nagy erőfeszítéssel rákényszerítettem magam, hogy átmásszam a tutajra, és kieresszem a kötelét. A csónak elsodródott tőlem, narancssárga és mélykék villanásokat láttam, bundájét és bőrét, miközben a mentőcsónak eszeveszetten hánykolódott. Richard Parker a csargása hátborzongató volt. Végül a csónak abba hagyta a billegést. Percekkel később Richard Parker felült, a bal mancsát nyalogatva. Az elkövetkezendő napon sok időt töltött a mancsai kezelésével. A cápabőr tele van apró dudorokkal, ettől olyan durva, mint a dőspapír. Nyilván többször is megvágta magát, miközben a cápát karmolázta. Bal mancsa megsérült, de nem maradandóan. Ujja vagy karma egy se hiányzott. Ami a cápát illeti, a farka végét és a szája környékét kivéve, amelynek furamód érintetlenek maradtak, félig felzabált, össze-vissza tépett húshalmaz volt. Vöröses szürke húszafatok, belső szervdarabok hevertek szanaszét. Sikerült összekotornom a szigonnyal a maradék egy részét, ám csalódásomra a cápa csigolyái nem tartalmaztak folyadékot. De legalább a húsa ízletes volt, és nem halszerű, s a ropogós porcogók kellemes változatosságot jelentettek a sok puha ételhez képest. Ezután kisebb cápákat, inkább kölyköket fogtam, és magam öltem meg őket. Rájöttem, hogy gyorsabb és könnyebb úgy végezni velük, ha a szemükbe szúrok, mintha a fejüket csapkodom a baltával. Az összes aranymakra hal közül egyre, egy különlegesre emlékszem a legjobban. Egy felhős kora reggel repülőhalak valóságos viharába kerültünk. Richard Parker energikusan csapkodta őket. Én egy teknőpáncél alatt rejtőztem, pajsként használva a repülőhalak ellen. A szigonyt egy hálódarabbal kilógattam a csónak peremén. Reméltem, sikerül vele halat fognom. De nem volt valami sok szerencsém. Elhussant mellettem egy repülőhal. Az aranymakra, amely üldözte, kivágódott a vízből. Rosszul kalkulált. A repülőhal eliszkolt, épp csak súrolva a hálómat. Az aranymakra hal azonban úgy vágódott neki a csónak párkánynak, mint egy ágyugójó. A puffanásba belerázkodott az egész jármű. Vér spriccelt a ponyvára. Fürgén reagáltam. Alája bukva a repülőhal zivatarnak, egy másodperccel előbb kaptam el az aranymakrát, mint egy nomában loholó cápa. Felrántottam a fedélzetre. Döglött volt, vagy majdnem, és mindenféle színekbe váltott át. Micsoda fogás, micsoda fogás, gondoltam magamban. Hála néked, Jézus Macia! A hal kövér volt és húsos. Nyomhatott vagy 20 kilót. Egy horda jól lakna belőle. Szeme és gerince egy sivatagot is megöntözne. Sajna Richard Parker nagy feje felén fordult. Szemem sarkából érzékeltem. A repülőhalak tovább özönlöttek, de őt már nem érdekelték. Figyelme a kezemben lévő halra összpontosult. 2,5 méterre lehetett tőle. Szája félig nyitva, egy halszárny lógott belőle. Háta fölpuposodott. Fara izget mozgott, farka csapkodott. Világos volt az ábra, támadni készült. Késő volt már a meneküléshez, késő a síp megfújásához. Ütött az órám. Én azonban megelégeltem a dolgot. Annyit szenvedtem már, olyan éhes voltam, evés nélkül csak egy bizonyos számú napot bír ki az ember. Így hát az éhség keltette pillanatnyi őrületben, mert inkább érdekelt az evés, mint az életben maradás, mindenféle védekezési lehetőség nélkül, minden értelemben lecsupaszítva, farkas szemet néztem Richard Parkerről. Írdatlan ereje egyszerűen nem jelentett többet erkölcsi gyengeségnél. Semmi sem volt az én lelki erőmhöz képest. Kerekre tágult szemmel dacosan meredtem a szemébe. Bármelyik állatkerti szakember megmondhatja, hogy a tigris, sőt, általában a macskafélék nem támadnak rá arra, aki szembenéz velük. Inkább megvárják, míg a szarvas, vagy az antilop, vagy a vadbika elfordítja a tekintetét. Ám ezt tudni és alkalmazni 2 egészen különböző dolog. Azon kívül haszontalan információ is, ha az ember csapatban élő macskafélét akar meghátrálásra bírni a tekintetével. Amíg az egyik oroszlánnal farkas szemet nézel, a másik odaoson a hátad mögé. 2, talán 3 másodpercig is rettenetes lelki csata folyt a státuszért és a tekintélyért egy fiú meg egy tigris között. Csak egy igen rövid ugrásom múlt, hogy rám vesse magát, de a tekintetem nem rezzent. Richard Parker megnyalta az orrát, hördült egyet és elfordult. Dühösen lecsapott egy repülőhalat. Győztem. Hitetlenkedve, nyögve karomba kaptam az aranymakra halat, és átsiettem a tutajra. Nem sokkal később megajándékoztam Richard Parkert a hal egy jókora darabjával. Attól a naptól fogva uralmam nem volt kérdéses, és egyre több időt töltöttem a mentőcsónakban. Először csak az orban, aztán, ahogy magabiztosabb lettem, a jóval kényelmesebb ponyván. Még mindig féltem Richard Parkertől, de csak akkor, amikor ez szükséges volt. A merő jelenléte már nem okozott bennem feszültséget. Az ember mindenhez hozzászokik. Említettem már, ugye? Nem ezt mondja el minden túlélő? Eleinte úgy hevertem a ponyván, hogy a fejemet a feltekert orr felül szélén nyugtattam. Kicsit meg volt emelve, a mentőcsónakok két vége magasabb, mint a közepe, így szemmel tudtam tartani Richard Parkert. Később megfordultam rajta. Fejem a középső pad fölött pihent. Így háttal voltam Richard Parkernek és területének. Ebben a helyzetben távolabb kerültem a csónak peremétől, kevésbé voltam kitéve a szélnek és a permetnek. Tudom, nehéz elhinni, hogy életben maradtam. Amikor visszagondolok rá, magam is alig hiszem el. Nem az az egyetlen magyarázata, hogy elég primitív módon visszaéltem Richard Parker tengeri betegségével. Van egy másik is. Én voltam az élelem és víz forrása. Richard Parker állatkertben élt, amióta csak az eszét tudta. Tehát hozzászokott, hogy a táplálék eljut hozzá, a mancsát sem kell megemelnie érte. Igaz, amikor esett, és az egész csónak vízgyűjtő lett, megértette, honnan jön a víz. És amikor ellepett bennünket egy repülőhalraj, ott sem volt nyilvánvaló az én szerepem. Ezek az események azonban nem változtattak a hétköznapi valóságon. Hogy tudnélik, ha kinézett a csónak peremén túlra, nem látott se dzsungelt, ahol vadászhatna, se folyót, amiből szabadon ihatna. Én viszont ételt és italt is hoztam neki. Közben járásom kristálytiszta volt és csodaszerű. Hatalommal ruházott fel. Bizonyíték. Életben maradtam napról napra, hétről hétre. Bizonyíték. Nem támadott meg, még akkor sem, ha aludtam a ponyván. Bizonyíték. Itt vagyok, és elmondhatom a történetemet. Az esővizet és a szolár desztillálókból nyert vizet a ládában tartottam, Richard Parker szeme előrejtve, a 3-50 literes műanyag zsákban. Madzaggal kötöttem be őket. Azok a műanyag zsákok akkor sem lehettek volna értékesebbek a számomra, ha arany, zafír, rubin és gyémánt van bennük. Állandóan aggodalmaskodtam miattuk. Legrosszabb rémámom volt, hogy egy nap kinyitom a ládát, és azt látom, hogy mind a háromból kifolyt a víz, vagy ami még szörnyűbb, kirepett az oldaluk. Hogy az eféle tragédiát megakadályozzam, takaróba burkoltam őket, hogy ne érintkezzenek a csónak fém oldalával, és a lehető legkevesebbet mozgattam őket, hogy ne kopjanak. A szájuk azonban továbbra is idegesített. Mi lesz, ha elvékonyítja őket a kötőmadzag? Hogyan zárhatom le őket, ha elszakad a szájuk? Amikor minden jól ment, amikor zuhogott az eső, amikor a zsákok tele voltak, megtöltöttem a vízmerő csészét, a két műanyagvödöt, a két többcélú műanyagkonténert, a 3 ivópoharat és az üres vízkonzerv dobozokat is, amelyeket kincsként őriztem. Aztán megtöltöttem a műanyag hányózacskókat is, és csomót kötöttem a szájukra. És ha még mindig esett, magamat használtam konténergyanán. Számba vettem az esőfogócsövet, és ittam, és ittam, és ittam. Richard Parker friss vizéhez mindig adtam egy kis tengervizet. Többet az esőzést követő napokban, kevesebbet a szárazság idején. Néha, főleg az elején kihajolt a csónakból, megszimatolta a tengert, ivott pár kortyot, aztán gyorsan abba hagyta. De még így is alig boldogultunk. A friss víz szűkössége volt nyugtalanságom és szenvedésem főforrása egész utunkon. Bármilyen élelmet szereztem is, Richard Parkeré lett az oroszlán része, hogy úgy mondjam. Nem volt sok választásom. Azonnal észrevette, ha fogtam egy teknőcöt, aranymakra halat vagy cápát, és nagyon gyorsan és sokat kellett adnom neki belőle. Azt hiszem, felállítottam a világrekordot a teknőcök haspáncéljának elfűrészelésében. A halakat jóformán úgy vágtam darabokra, hogy még fickándoztak. Nem csak azért ettem válogatás nélkül, mert kétségbejtően éhes voltam, hanem azért is, mert sietnem kellett. Néha arra sem maradt időm, hogy szemügyre vegyem, mi van előttem. Vagy a számba ment a lehető legsürgősebben, vagy már is Richard Parkeré lett, aki toporzékolt, a csónak fenekét kaparázta, és türelmetlenül fújtatott a területe határán. Aznap döbbentem rá, milyen mélyre süllyedtem, amikor észrevettem, hogy úgy eszem, akár egy állat, hogy zajos, őrjöngő, rágás nélküli zabálásom éppen olyan, mint Richard Parkeré. Egyik délután lassan jött a vihar. A felhők, mintha csak rémülten, görögve iszkoltak volna a szél előtt. A tenger elértette a célzást. Úgy kezdett emelkedni, süllyedni, hogy a szívem majd kiugrott a helyéből. Beszedtem a szolár desztillálókat és a hálót. Látnia kellett volna azt a tájképet. Én addig csupa vízdombocskát láttam. Ezek a hullámok tényleg hegymagasak voltak. Olyan mély völgyekben találtuk magunkat, hogy szinte fél homály borongott bennük. Oldaluk olyan meredek volt, hogy a mentőcsónak jóformán szörfözve siklott le rajtuk. Főleg a tutaj szenvedte meg. Kiugrált a vízből, és pattogott, mint a gumilabda. Mindkét horgonyt kivetettem, jó messzire egymástól, hogy össze ne gabajodjanak. Miközben az óriási hullámokat mászta meg, a csónak úgy kapaszkodott a horgonyokba, akár a hegymászó a kötelébe. Loholtunk felfelé, míg hirtelen fény és habzuhatagba el nem értük a hófehér tarajt, és a mentőcsónak át nem billent. Kilométerekre el lehetett látni. Aztán a hegy elcsúszott, és alattunk gyomorforgatóan süppedni kezdett a talaj. Egy szempillantás, és már is egy sötét völgy fenekén ücsörögtünk, más volt, mint az előbbi, mégis ugyanaz. Fölöttünk sok ezer tonnányi víz lebegett, és mi csak pehelykönnyűségünkben bízhattunk. A talaj megint elmozdult, a horgonykötelek megfeszültek, és újraindult a hullámvasút. A horgonyok kitettek magukért, talán túlságosan is. Minden hullám meg akart bennünket bukfenceztetni a tetején, de a taréjon túl horgonyok nagy rántással átjuttattak minket. Ennek viszont az volt az ára, hogy lefelé húzták a csónak orrát. Az eredmény hab és permetözön volt az orban. Minden egyes alkalommal bőrigázta. Aztán jött egy hullám, amely minden addiginél jobban elszánta magát, hogy elborít bennünket. Ezúttal az orr víz alá merült. Szinte eszemet vesztettem a rémülettől. Alig bírtam kapaszkodni. A csónakot elöntötte a víz. Hallottam Richard Parker bömbölését, magamon éreztem a halál leheletét. Egyetlen választásom maradt. Vagy a víz pusztít el, vagy az állat. Az állatot választottam. Miközben lesüllyedtünk a hullám hátán, felugrottam a ponyvára, és kigöngyöltem a tat felé bezárva Richard Parkert. Ha tiltakozott is, én nem hallottam. Gyorsabban a ruhaanyagot öltögető varrógépnél mindkét felül beakaszgattam a horgokba a ponyvát. Megint emelkedtünk. A csónak egyenletesen siklott fölfelé. Alig tudtam megtartani az egyensúlyomat. A mentőcsónak most már fedve volt, a ponyva leszorítva, kivéve, ahol én ücsörögtem. Belefurakodtam az oldalpad és a ponyva közé, és a fejemre húztam a ponyva maradékát. Nem volt valami sok helyen. A pad és a párkány között 30 centi, és az oldalpad mindössze 45 centi széles. De annyira nem volt a mostoba, még a haláltorkában sem, hogy leereszkedjem a csónak fenekére. Már csak négy horgot kellett beakasztanom. Kidugtam a kezem a résen, és húzni kezdtem a kötelet. Minden egyes horog után nehezebb lett beakasztani a következőt. Kettő sikerült, már csak kettő maradt. A csónak simán, kitartóan suhant fölfelé. Az emelkedő szöge 30 fokos lehetett. Éreztem, amint húz le a tat felé a nehézségi erő. Vadul kitekerve a kézfejemet, sikerült még egy horgot elkapnom a kötéllel. Ennyire futotta. Ezt a munkát eredetileg nem a csónakban, hanem a csónakon kívül kell elvégezni. Erősen megrántottam a kötelet, ami annál is könnyebb volt, mivel kapaszkodnom kellett beléje, hogy végig ne szánkázzak a csónak hosszán. A csónak végig iramodott a 45 fokos emelkedő. 60 foknál tarthattunk, amikor felértünk a hullám csúcsára, és lezúdultunk a túlsó oldalon. A hullám vizének egy töredéke a nyakunkba ömlött, mintha egy óriási ököl vágott volna kupán. A mentőcsónak hirtelen előre billent, és minden az ellentétbe fordult. Most én voltam a csónak alsó végén, és a víz, amely elöntötte, benne egy átázott tigrissel felém jött. Nem éreztem a tigrist, fogalmam sem volt, merre lehet Richard Parker. Minden szurok fekete volt a ponyva alatt, de mielőtt még a völgybe leértünk volna, félig megfulladtam. Aznap végig, és majdnem egész éjjel föl alá, föl alá, föl alá szánkáztunk, míg már a félelem is monoton lett, felváltotta a fásultság és a tökéletes lemondás. Egyik kezemmel a ponyva kötélbe, másikkal az orpad szélébe kapaszkodtam, miközben testem hozzásimult az oldalpadhoz. Ebben a pozitúrában víz tódult be, víz tódult ki, pépé vert a ponyva, átáztam, vacogtam, csupa zúzódás lettem, csontok és teknőc páncélok vagdostak össze. Nem akart szűnni sem a vihar bőgése, sem Richard Parker a csargása. Valamikor az éjszaka folyamán agyam regisztrálta, hogy vége a viharnak. Megszokott módon ringatózunk a tengeren. A ponyva egyik repedésén át megpillantottam az eget. Csillagos, felhőtlen ég. Kiakasztottam a ponyvát, és végig heveredtem rajta. Hajnalban vettem észre, hogy elvezett a tutaj. Csak két összekötött evező, és a köztük lévő mentő mellény maradt belőle. Olyan hatással voltak rám, akár egy leégett ház utolsó gerendája a tulajdonosra. Körbefordultam, és szemügyre vettem a négy égtájat. Sehol semmi. Kis tengeri településemnek nyoma veszett. Nem vigasztalt, hogy a horgonyok valami csoda folytán megvoltak, hűségesen tovább cibálgatták a csónakot. A tutaj elvesztése a testem számára talán nem volt végzetes, de a lelkem számára igen. A csónak szánalmas állapotban volt. A ponyva több helyen kihasadt, amiben Richard Parker karmai is közre játszottak. Élelmünk nagy része oda veszett, vagy kiesett a csónakból, vagy tönkretette a bezúduló víz. Sajgott mindenem. A combomon csúnya vágást találtam. A seb megdagadt és elfehéredett. Szinte féltem ellenőrizni a láda tartalmát. Hál' Istennek a vizes zsákok nem szakadtak ki. A háló és a szolár desztillálók, amelyekből nem eresztettem ki egészen a levegőt, kitöltötték az üres helyeket, és nem hagyták sokat mozogni a zsákokat. Fáradt voltam és csüggett. Kiakaszgattam a ponyvát a tatban. Richard Parker olyan csöndes volt, hogy már azt hittem megfulladt. De nem fulladt meg. Amit visszagöngyöltem a ponyvát, a középső padig, és világos lett nála, megmozdult és morogni kezdett. Kimászott a vízből, és elhelyezkedett a hátsó padon. Tűt, cérnát vettem elő, és neki láttam kijavítani a ponyva repedéseit. Később kötelet kötöttem az egyik vödörre, és kimertem a csónakot. Richard Parker elkínzottan figyelt, mintha mindent unalmasnak talált volna, amit csináltam. Füllett nap volt, lassan haladtam. Aztán egy merítéssel felszínre hoztam valamit, amit elveszettnek hittem. Tűnődve nézegettem. A tenyeremen ott feküdt, ami még közém és a halál közé állhatott. Az utolsó narancssárga síp. A ponyván voltam, takaróba burkolózva. Aludtam, és álmodtam, és felébredtem, és ábrándoztam, és általában véve múlattam az időt. Kitartó szél fújt, időről időre ránsöpörte a permetet egy hullámtarajáról, és bevizezte a csónakot. Richard Parker eltűnt a ponyva alatt, nem szerette se a nedvességet, se a csónak hánykolódását. De az ég kék volt, a levegő meleg, s a tenger szabályosan mozgott. Ezért ébredtem fel, mert valami lökést éreztem. Kinyitottam a szemem, és vizet láttam az égen. Lezúdult rám. Újra felnéztem. Felhőtlen kék ég. Újabb lökés tőlem balra. Nem olyan erős, mint az előbbi. Richard Parker bőszen morgott. Még több víz zúdult rám. Kellemetlen szaga volt. Kinéztem a csónak peremét. Valami nagy fekete tárgy lebegett a vízben. Beletert néhány másodpercbe, hogy felfogjam, mi az. A tetején egy ívelt ránc. Ez adta meg a kulcsot. Egy szem. Bálnáé. A szem akkora, mint a fejem. Egyenesen rám bámult. Richard Parker előjött a ponyva alól. Fújt egy mérgeset. A bálna szeme alig érzékelhetően arrébb villant. Most Richard Parkert nézte. 30 másodpercig nézhette, aztán szeliden alámerült. Féltem, hogy oda csap nekünk a farkával, de egyenesen lesüllyedt, és eltűnt a sötét kékségben. A farka óriási halványodó zárójel volt. Azt hiszem, párt keresett az a bálna. Bizonyára úgy döntött, hogy a méretem nem megfelelő. Azon kívül nekem van már párom. Láttunk több bánát is, de egyik sem jött olyan közel, mint ez. A fellövő vízsugarak jelezték őket. Tőlünk kis távolságra merültek föl, néha három-négy is, mint valami rövid életű vulkáni szigetcsoport. Ezek a szelíd behemótok mindig jó kedvre derítettek. Biztosra vettem, hogy megértik az állapotomat, és látomra valamelyik felkiáltott. Ó, ez a hajó törött a cicájával, akiről Banfu mesél. Szegény gyerek, remélem jut neki elég plankton. Ezt el kell mondanom Manfunak, Tonfunak és Stimfunak. Nem tudom, nincs a közelben valami hajó, amelyet riaszthatnék. Mennyire örülne az anyja, ha viszont láthatna? Isten veled, fiam, megpróbálok segíteni rajtad. Nevem Pinfu. Így aztán a suttogó propaganda révén a csendes óceán összes bálnája értesült rólam, és bizonyára meg is mentettek volna, a Pinfu nem éppen egy japán hajótól kér segítséget, amelynek legénysége aljasul megszigonyozta, akárcsak Lanfut, egy nőrvég hajójé. A bálna vadászat förtelmes bűn. Meglehetősen gyakori vendégeink voltak a delfinek. Egy csapat egy egész napra és éjszakára velünk maradt. Nagyon vidámak voltak. Bugdácsolásuk, forgolódásuk, meg ahogy el-elsuhantak a csónaktest alatt, semmi más célt nem szolgált, csak a szórakozást. Megpróbáltam elkapni egyet, de egyik se jött elég közel a szigonyhoz. Különben is túl gyorsak és nagyok voltak. Feladtam a próbálkozást, és csak néztem őket. Összesen 6 madarat láttam, mindegyiket angyalnak tekintettem, akik közeli szárazföld hírét hozta. Csak hogy ezek tengerjáró madarak voltak, amelyek jóformán szárcsapás nélkül át tudták ívelni az óceánt. Tisztelettel, irítséggel és nagy adag önsajnálattal figyeltem őket. 2 láttam albatroszt, mindegyik magasan repült el fölöttem, és rám se bagózott. Tátott szájjal meredtem rájuk, teljesen természetellenesek és felfoghatatlanok voltak. Egyszer a csónaktól nem messze 2 viharmadár szánkázott tovább. Lábuk taposta a vizet. Ránk se rántottak, ők se, és én ugyanolyan döbbenten bámultam utánuk. Végül felkeltettük a figyelmét egy kurta farkú vészmadárnak. Körözött felettünk, aztán alább szállt. Kirúgta a lábait, fordított a szárnyait, és ráereszkedett a vízre. Úgy lebegett rajta, mint valami parafadugó. Kíváncsian pislogott rám. Gyorsan rábigyeztettem a horogra egy kis repülőhalat, és kivetettem. Nem tettem nehezéket a zsinegre, ezért bajos volt a madár közelébe juttatnom. Harmadik próbálkozásomra a madár oda talpalt a süllyedő csalihoz, és belevágta csőrét a vízbe. A szívem dübörgött az izgalomtól. Pár másodpercig nem húztam meg a zsineget. Amikor aztán megrántottam, a madár egy víjogással kiokátta, amit lenyelt. Mielőtt újból próbálkozhattam volna, kitárta a szárnyát, és felhúzta magát a levegőbe. 2-3 száncsapás, és már is úton volt. Nagyobb szerencsém lett volna egy állarcú szulával. A semmiből termett elő, úgy siklott felénk méretes szánfesztávjával. Tőlem karnyújtásnyira letelepedett a csónak párkányára. Kerek szemével hüledezve komolyan méregetett. Nagy madár volt, a teste hófehér, szárnyának vége a hátsó széle szurokfekete. Jókora hagymaszerű feje, nagyon hegyes, narancssárga csőrben végződött, és piros szeme a fekete maszk mögött olyan besúranó tolvajhoz tette hasonlóvá, aki átvirasztotta az éjszakát. Csak a méretes barna hártyás lába lehetett volna csinosabb kivitelezésű. Ez a madár nem ismerte a félelmet. Hosszú percekig csavargatta tollait a csőrével, felfedve alattuk a puha pihéket. Amikor befejezte, felnézett, és minden helyére került. S a szula annak mutatkozott, ami volt. Sima, szépséges, aerodinamikus léghajónak. Megkínáltam egy falat aranymakrával. Kikapta a kezemből, és közben belecsípett a tenyerembe. Úgy törtem el a nyakát, hogy hátrahajtottam a fejét. Egyik kezemmel a csőrét toltam fel, másikkal a nyakát szorítottam. A tollak olyan erősen be voltak ágyazódva, hogy amikor húzkodni kezdtem őket, lejött velük a bőr. Nem is kopasztottam, hanem jóformán széjjel téptem. Amúgy könnyű volt, térfogat súly nélkül. Fogtam egy kést, és inkább megnyúztam. Méretéhez képest kiábrándítóan kevés húsa volt, csak egy kicsi a mellé. Rágósabb volt, mint az aranymakrahal, de az íze nem sokban különbözött tőle. A gyomrában a falat aranymakrán kívül három kis halat találtam. Leüblítettem róluk az emésztőnedveket, és megettem őket. Megettem a madár szívét, máját és tüdejét is. Egy korty vízzel lenyeltem a szemét és a nyelvét. Széttörtem a fejét, és kiszedegettem belőle a kevéske agyvelőt. Megettem az úszóhártyáját. A többi része bőr, csont és toll volt. Oda vetettem a ponyván túlra Richard Parkernek, aki élve nem látta a madarat. Kinyúlt érte egy narancssárga mancs. Még napok múltán is tollak szádostak a barlangjából, és libegtek ki a tengerre. Azokat, amelyek a vízben landoltak, bekapták a halak. Soha egyetlen madár sem hozott hírt a szárazföldről.